a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjét Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek, a Szent István Társulat fővédője nyitotta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntőjében ritka értéknek nevezte a magyar nyelvű könyvkiadást, amelyet mindenképpen támogatni kell. Ezért is öröm, tette hozzá, hogy már 32. alkalommal rendezik meg a Szent István könyvhetet. Erdő Péter azt kívánta a könyvhétre érkezőknek, hogy a kiadványokat olvasva mélyüljenek el és erősödjenek meg hitükben. Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója ismertette, a könyvhéten idén 23 kiadó mintegy 6000 kiadvánnyal, közülük 61 könyvheti újdonsággal, dedikálásokkal és könyvbemutatókkal várja hétfőtől péntek estig az 5. kerületi Ferenciek terén a látogatókat. Mezei Balázs Mihály filozófus, irodalomtudós, vallásfilozófus és Puskás Attila római katolikus áldozópap, teológus, tanszékvezető egyetemi tanár kapta idén a Stephanus díjat. Az elismeréseket Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek és Pányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Stephanus alapítvány elnöke adta át Budapesten. Spányi Antal ismertette, a Stephanus díja Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja, amelyet a Szent István könyvhét megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben az egyetemes keresztény európai kultúra értékrendjét közvetítik. A díjat 1993-tól napjainkig 66-an nyerték el. Az MBH Bank 10 millió forint értékű adománnyal támogatja az Euraquiro gyermekonkológiai és gyermekhospisz közhasznú alapítványt. A támogatást az új pécsi gyermekonkológiai osztály közösségi tereinek kialakítására fordítják, közölte a pénzintézet. Az alapítvány célja a daganatos és leukémiás gyermekek kezelésének minőségbeli javítása, életük megkönnyítése, valamint a gyógykezelés befejeztével a hétköznapi életbe való visszatérésük segítése. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita Kolostorban tárgyalt Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök kiemelte, a magyar kormány üdvözli, hogy az erdélyi magyarság egységesen lépett fel, és megakadályozta, hogy Romániának magyar ellenes elnöke legyen. Orbán Viktor megerősítette, hogy a magyar kormány készen áll az együttműködésre. Nikus Ordan megválasztott román elnökkel, valamint azt is, hogy a magyar-román kétoldalú kapcsolatok kérdésében a magyar kormány továbbra is az RMDS álláspontját tekinti irányadónak. Két napon keresztül ellenőrzi majd a rendőrség a motorosokat és a kerékpárosokat, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Mint írták, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata május 21-e és 23-a között fokozott ellenőrzést hirdet, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. Fábián Júli emlékestet tartanak szerdán a Magyar Zeneházában, a Palóznaki Jazz Picnic és a Fábián Júli Emlékalapítvány szervezésében. Fábián Júli barátai és egykori zenésztársai személyes hangvételű zenés beszélgetés megemlékezéssel tisztelegnek a 2017-ben fiatalon elhunyt énekesnő munkássága előtt. Mint írták, a Magyar Zeneházában rendezett eseményen a dalokon túl barátainak írt leveleivel, személyes történetekkel és egykori tárgyaival, fellépő ruhákkal, hangszerekkel emlékeznek Fábián Júli életigenlő, színes személyiségére. Végül az időjárásról. A jelenleg erősebben felhős Győr-Szeged vonal tágabb térségében az éjszaka első felében is borongós marad az idő. Majd az éjféli óráktól ez a felhősáv lassan elmozdul kelet felé. Közben fokozatosan szakadozik, kiterjedése csökken. És hajnalra már az ország nagyobb részén derült idő várható, csapadék nem valószínű. Hajnalban 2 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa a keresztény egyházakhoz, egyházi közösségekhez és más vallásokhoz. Együtt dolgozunk az egységért. A Szent Atya hétfőn délelőtt kialkatáson fogadta James Vance amerikai alelnököt. A perui nuncius nyilatkozata, 14. Leó missziós tapasztalata gazdagítja a pápaságát. Első látásra, Pater Vértesajai László jegyzete. Leó pápa a keresztény egyházakhoz, közösségekhez, más vallások képviselőihez. Együtt az egységért. Péteri szolgálatába való vasárnapi beiktatása másnapján, hétfőn délelőtt Leó pápa a Vatikánban találkozott a keresztény egyházak, egyházi közösségek és más vallások vezetőivel, akik részt vettek Róma új püspökének első szentmiséjén. Leó pápa beszédében kifejtette, hogy tovább viszi az egyházak és vallási közösségek közötti kapcsolatok ápolását a Ferenc pápa és az elődei által megkezdett úton a találkozások emberi vonásainak megmaradó értékelésével. Leó pápa beszéde kezdetén nagy örömmel üdvözölte a keresztény egyházak és egyházi közösségek, valamint más vallások képviselőit, akik részt vettek Róma püspökének, Péter utódának beiktatási ünnepségén, név szerint is köszöntve, első Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, harmadik Teofil jeruzsálemi pátriárkát és harmadik Már Ava katolikoszt, a keleti asszír egyház pátriárkáját. Ferenc pápa pápaságának egyik erőssége az egyetemes testvériség volt,
Fraternita Universale,
amire valóban a Szentlélek indította, hogy nagy léptekkel vigye előre azokat a nyitásokat és kezdeményezéseket, amelyeket az elődei már Szent 23. János óta tettek. Eszédét Leó pápa. A Fratelli Tutti pápája mind az ökumenikus utat, mind a vallásközi párbeszédet előmozdította, és ezt mindenek előtt a személyek közötti kapcsolatok ápolásával tette, mégpedig úgy, hogy a találkozások emberi vonása
Il tratto umano del incontro
mindig felértékelődött, amit Leó pápa is hőn óhajt. Az ő megválasztására az első níciai ökumenikus zsinat 1700. évfordulóján került sor. Ez a zsinat mérföldkő az összes egyház és egyházi közösség által elfogadott hitvallás kidolgozásában. Miközben úton vagyunk a keresztények közötti teljes közösség helyreállítása felé, felismerjük, szólt Leó pápa, hogy ez az egység csak a hitben való egység lehet. Mint Róma püspöke, kiemelt feladatomnak tekintem, hogy törekedjek a teljes és látható közösség helyreállítására, mindazok között, akik ugyanazt a hitet vallják az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az egységre törekvés mindig is állandó gondom volt, folytatta Leó pápa, amiről a püspöki szolgálatra választott jelmondatom is tanúskodik, in illo uno unum, ami Szent Ágoston kifejezése, amely arra emlékeztet bennünket, hogy mi, bár sokan vagyunk, abban az egyben, azaz Krisztusban mi is egyek vagyunk. Közösségünk annyiban valósul meg, amennyiben az Úr Jézus Krisztus felé tartunk. Minél hűségesebbek és engedelmesebbek vagyunk hozzá, annál inkább egyesülünk egymás közt. Ezért keresztény hivatásunk, hogy együtt imádkozzunk és dolgozzunk, hogy lépésről lépésre érjük el ezt a célt, ami a Szentlélek munkája most, és az is marad.
Che è e rimane opera dello Spirito Santo.
Annak tudatában, hogy a szinodalitás és az ökumeni szorosan összekapcsolódik, Leó pápa arról a szándékáról biztosít mindenkit, hogy folytassa Ferenc pápa erőfeszítéseit a katolikus egyház szinodális jellegének előmozdítására, valamint az ökumeni területén az egyre intenzívebb szinodalitás új és konkrét formáinak kidolgozására. A közös utat tágabb értelemben is lehet és kell is érteni, mindenkit bevonva, az említett emberi testvériség szellemében, hiszen ma a párbeszéd is a hídépítés ideje van. Ezért örül és hálás a Szent Atya más vallási hagyományok képviselőinek jelenlétéért, akik osztoznak Isten és az ő akaratának keresésében, amely mindig és kizárólag a szeretet és az élet akarata minden ember és minden teremtmény számára. Leó pápa arra emlékeztette a más vallások vezetőit, hogy ők tanúi lehettek Ferenc pápa figyelemre méltó erőfeszítéseinek a vallásközi párbeszéd érdekében. Szavai és tettei révén új táblatokat nyitott a találkozásra, hogy előmozdítsa a párbeszéd kultúráját, mint utat, a közös együttműködést, mint magatartást, a kölcsönös megismerést, mint módszert és kritériumot. Éppen ezért a pápa köszönetet mond a vallásközi párbeszéd dikasztériumának azért az alapvető szerepét, amelyet ebben a türelmes munkában játszik, amely az emberi testvériségen alapuló kapcsolatok kiépítését célzó találkozók és konkrét cseréjük ösztönzésére irányul. Leó pápa beszédében külön kitért a zsidó és muzulmán testvérekkel fennálló kapcsolatokra. Ezért is különleges üdvözlette fordult a zsidó és muszlim testvérei felé.
A motivo delle radici ebraiche del cristianesimo.
A kereszténység zsidó gyökerei miatt minden kereszténynek különleges kapcsolata van a zsidósággal. A Nostra Aetate zsinati nyilatkozat hangsúlyozza a keresztények és a zsidók közös szellemi örökségének nagyságát, ösztönözve a kölcsönös megismerést és megbecsülést. A keresztények és a zsidók közötti teológiai párbeszéd mindig fontos volt számára, és közel állt és marad is a szívéhez. Így van ez a mostani nehéz időkben is, amelyeket konfliktusok és félreértések jellemeznek, tehát szükséges, hogy lendülettel folytatódjék ez az értékes párbeszéd. A katolikus egyház és a muzulmánok közötti kapcsolatokat a párbeszéd és a testvériség iránti növekvő elkötelezettség jellemzi, amelyet e testvérek iránti megbecsülés táplál, akik az egy élő és önmagában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és a földnek teremtője, aki szólt az emberekhez, idézett Leó pápa a Nostra Aetate zsinati dokumentumból. Ez a kölcsönös tiszteleten és a lelkiismereti szabadságon alapuló megközelítés szilárd alapot jelent a közösségei közötti hídépítéshez. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetét fejezte ki a más vallási hagyományok képviselőinek a találkozón való részvételükért és a békéhez való hozzájárulásukért.
In un mondo ferito dalla violenza,
az erőszak és a konfliktusok által sújtott világban az itt képviselt közösségek mindegyike a maga bölcsességével, együttérzésével és az emberiség javára és a közös otthon megőrzésére irányuló elkötelezettségével járul hozzá. A Szentatya meggyőződése, hogy ha egyetértünk és megszabadulunk az ideológiai és politikai kondicionáltságtól, akkor hatékonyan tudunk nemet mondani a háborúra és igent a békére, nemet tudunk mondani a fegyverkezési versenyre és igent a leszerelésre, nemet tudunk mondani az embereket és a földet elszegényítő gazdagságra és igent mondani az átfogó fejlődésre. A pápa reméli, hogy a testvériségükről szóló tanúságtétel, amit remény szerint hatékony gesztusokkal tudnak majd megmutatni, minden bizonnyal hozzájárul egy békésebb világ építéséhez, ahogyan azt minden jó akaratú férfi és nő a szívében kívánja. Kedves barátaim, még egyszer köszönöm a közelségüket. Szívünkben Isten áldását kérjük, végtelen jósága és bölcsessége segítsen bennünket, hogy gyermekeiként és testvérekként éljünk egymás közt, hogy a remény növekedhessen a világban.
Perché cresca nel mondo la speranza.
Szívből köszönöm. Zárt a beszédét beiktatása másnapján, hétfőn délelőtt Leó pápa, amikor a keresztény egyházok, egyházi közösségek és más vallások vezetőivel találkozott a Vatikánban. Leó pápa hétfőn délelőtt kiagatáson fogadta James Vance amerikai alelnököt. Hétfő reggel Leó pápa az apostoli palota dolgozó szobájában fogadta James David Vance-t, az Amerikai Egyesült Államok alelnökét, feleségét és kíséretét, valamint Marco Rubio washingtoni államtitkárt. Leó pápa először külön tárgyalt Vance alelnökkel, majd Marco Rubio államtitkárral közösen folytattak eszmecserét. Ezt követően az amerikai alelnököt és az államtitkárt Paul Richard Gallagher-érsek a vatikáni államközi kapcsolatok titkára fogadta. E találkozásról a Szentszéki sajtóiroda a következő nyilatkozatot adta ki. Ma reggel, 2025. május 19-én hétfőn 14. Leó pápa fogadta az Amerikai Egyesült Államok alelnökét, James David Vance-t, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélése során ismételten kifejezésre juttatták a jó kétoldalú kapcsolatok miatti elégedettségüket, és megvitatták az egyház és az állam közötti együttműködést, valamint néhány az egyházi élet és a vallásszabadság szempontjából különösen fontos kérdést. Végül megbeszélés folytattak néhány aktuális nemzetközi kérdésről, amelyben a humanitárius jog és a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólítottak fel a konfliktus sújtotta területeken, valamint az érintett felek közötti tárgyalásos megoldásra. A Szentszéki sajtóiroda jelezte, hogy Leó pápa hétfőn délelőtt magánkiallgatáson fogadta első Bartolomaiusz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, akivel személyes megbeszélés folytatott. A Szentatya ezt követően találkozott a keresztény egyházak, egyházi közösségek és más vallások vezetőivel, akik részt vettek római püspökének vasárnapi első szentmiséjén. Leó pápa hétfőn délelőtt beszéddel fordult a küldöttségek csoportjához. A Szentatya ugyancsak hétfőn délelőtt fogadta még Gerardo Wertheimt, Argentina külügy és vallásügyi miniszterét, Gustavo Petrót, Kolumbia elnökét. Ezt követően találkozott Leó pápa annak a perui Csiklájú egyházmegyének a küldöttségével, ahol ő annak idején ágostorrendi szerzetesként missziós munkát folytatott. Végül pedig Anthony Albanese-t, Ausztrália miniszterelnökét, valamint Mikhail Kavalasvilit, a Georgiai Köztársaság elnökét fogadta.
Interjú a perui nunciussal. 14. Leó missziós tapasztalata gazdagítja a pápaságát. Paolo Rocco Gualtieri érsek beszámolt a vatikáni médiának arról, milyen lelkesedéssel fogadta a dél-amerikai ország a pápa megválasztását. A szíve Peruban van, itt járt együtt a népével, nagy pápa lesz. 2022 óta szolgál apostoli nunciusként Peruban Paolo Rocco Gualtieri érsek, aki elmondta, hogy még mindig nagy a meghatottság és a lelkesedés a peruiak körében, akik nagy kegyelemként élik meg, hogy ismerhették a mostani pápát. Robert Francis Prevost püspök emléke ma is élő körükben. A képek, melyek a közösségi médiában, a televízióban és az újságokban megjelentek szerte a világon, mindenkinek megmutatták, milyen sokat tett a 2020-as pandémia idején és 2023-ban az El Niño pusztítása után. Az egész ország újjong 14. Leo megválasztása miatt, mert élete legnagyobb részét itt élte, Peruban, ahol nagyon sok tapasztalatot szerzett, mondta el Gualtieri érsek. Egészen fiatal misszionárius papként érkezett, aztán kánonjogot tanított a nagy szemináriumban, kétszer is megválasztották provinciálisnak, nevelő volt, a Csiklájói Főegyházmegye apostoli adminisztrátora, majd püspök. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodott, Perúnak adta a szívét, tette hozzá a nuncius. Gualtieri érsek 2022. decemberében érkezett Peruba, néhány hónappal azelőtt, hogy Ferenc pápa Prevost püspököt a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki. A nuncius szerint 14. Leó pápa megválasztása bátorítást jelent egy olyan országnak, mely nem könnyű társadalmi-politikai helyzetet él át. Leó pápa alakjáról szólva világosan látszik, hogy egy olyan pásztor, aki nagyon közel van a népéhez, aki együtt járt a népével. Az emberek nagyon kötődnek hozzá. Emlékszem, hogy amikor először jött bíborosként Peruba, elkísérhettem Csiklájóba, és az emberek nagyon boldogok voltak. Látszott, hogy igazán közeli pásztor volt számukra. Azt hiszem, hogy a Peruban szerzett tapasztalat nagyon szép volt számára, mind misszionáriusként, mind tanárként, mind pedig Csiklájó püspökeként. Ő egy nagyon egyszerű, ugyanakkor határozott ember, nagy pásztor, így határoznám meg. Nagy pápa lesz, mondta el a perui apostoli nuncius. Szolgálata persze fáradtságos lesz, de az egység jegyében, hogy együtt haladhassunk, mint kollegiális egyház, szinodális egyház, olyan egyház, amelyik népként zarándokol, ahogy ő maga mondta, hogy világosságot hozzon a világ sötétjébe. Valóban elő kell mozdítani az egységet és a békét egy olyan világban, mely Ferenc pápa szavaival élve egy darabokban zajló világháborút él át, zárta interjúját a vatikáni médiának Paolo Rocco Gualtieri érsek, perui apostoli nuncius.
Első látásra Vértesadai László jegyzete. A gazdag ifjúról olvassuk, hogy Jézus rátekintett és megszerette. Ez a kép jut eszembe a mostani pápa választás után, még így 10 nappal később is, ahogy akkor megláttuk az új pápát. Ránéztünk és megszerettük. Ezt a szeretetet az az első pillantás keltette, de még egyet visszalépnék. Amikor a fehér füst felszállt, és egy óra leforgása alatt megtelt a tér, pedig mindenkinek át kellett jutni az ellenőrző pontokon, már a puszta bejelentése, Habemus pápám, üdv rivalgás tört ki. Jól megnéztem az arcokat, főként a fiatalokét. Friss és igazi öröm járt át mindenkit, ami a mélyből, az ember szívekből tört elő. Ez még nem a személynek szólt, inkább a gondviselőt köszöntöttük, aki törődik az övéivel, és új pásztort ad nekik. Karácsonyi ez az öröm a születés fölött, és mi csak később láttuk meg az új szülött pápát, néhai Robert Francis Prevost bíborost. Az első öröm, az első szeretet elnyomott minden megfontolást. Elég rátekinteni és megszeretni 14. Leó pápát. Valami hasonlót éltem át 1978-ban, amikor II. János Pál pápát megválasztották. Őt a hangjának a bársonya miatt zártuk a szívünkbe, hiszen akkor nem voltak kivetítők, csak a hangját hallottuk tisztán, bár még nem láttuk közelről az arcát. A téren most, a Konciliáció sugárúton sűrűn kirakott nagy kivetítők ellenben közel hozták az új pápa arcát, így láthattuk a szívét, amelyet megérintett a feléje áradó bizalom. Még semmit nem tett, gólt nem rúgott, könyvet nem írt, színpadi szerepet nem játszott, még teniszjátmát sem nyert, csak belebújt egy fehér ruhába, ami a papa ruhája, hiszen ez jelenti a szó apa, családfő. Ott áll egyházunk élén, és igen, ahogyan később maga mondta, ő a Vicarius Christi, Krisztus helynöke itt a földön. Isten hozott szent atya, vezess minket, mindnyájunkat, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Első látásra címmel Vértes Agyai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ma két csodálatos eseményt szeretnénk megosztani veletek, amelyek május hónapjához kapcsolódnak. Ehhez a szép tavaszi időszakhoz, amikor a természet is megújul, és amikor a szűzanyára különösen is figyelünk. Tudjuk, hogy az évben két hónapot szentelünk a szűzanyának. Melyik hónapok ezek, Ákos?
A május és az október.
Így van, köszönöm szépen. Most május hónapja van, és május hónapja a szűzanya hónapja, és erre az ünnepre készültünk, meg készülünk, és 1917-ben, május 13-án egy csodálatos jelenésről fogunk beszélni. Először 108 évvel ezelőtti csodáról mesélünk nektek, arról, hogy hogyan jelent meg a boldogságos Szűz Mária három kis pásztor gyermeknek a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott ez a világnak. Megismerjük Lúciát, Jácintát és Ferencet, és együtt gondolkodunk el azon, hogy mit üzenhet ma nekünk a szűzanya. Ezután pedig egy nagyon különleges szent életébe pillantunk bele, Szent Ritájéba, akit a lehetetlen ügyek szentjeként ismernek. Az ő története megtanít minket arra, hogy hogyan lehet szeretettel, imával és kitartással legyőzni még a legnehezebb élethelyzeteket is. Hallottatok-e már a fatimai jelenésről? Tudjátok-e, hogy kik voltak azok a gyerekek, akik látták a szűzanyát? Tamás.
Lúcia da Santos és két unokatestvére, Jácinta Mártó és Ferenc Mártó.
Igen, köszönöm szépen. Ki volt a legidősebb?
Lúcia volt a legidősebb, 10 éves volt pontosan.
Igen, és a többi két kis gyermek?
Ferenc 9, Jácinta pedig csak 7 éves volt.
Igen. Ők hárman voltak, akiknek a szűzanya megjelent. 1917-ben, május 13-án, épp a falu közelében, a Kovada Iria nevű dombon legeltették a juhokat, amikor egy nagy fényességet láttak. Azt hitték először, hogy villámlik, de aztán egy szépséges asszony jelent meg előttük, aki teljesen fehérbe volt öltözve. Ez az asszony a szűzanya volt, a boldogságos Szűz Mária. Mária szólt a gyerekekhez, szelíden szólt hozzájuk, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak sokat a világ békéjéért. Szerintetek melyik imát mondta, melyik imát szorgalmazta a szűzanya, hogy mit imádkozzanak a gyerekek? Tamás.
A rózsafüzért.
Így van. Köszönöm szépen. Én is szoktam nektek mondani, hogy ez egy kedves imádság, és ő is kérte a gyerekeket, a szűzanya, hogy a rózsafűzért sokszor imádkozzák, mondják el. És mit mondott még szerintetek a gyerekeknek?
És azt is elmondta nekik, hogy minden hónap 13-án vissza fog térni hozzájuk meglátogatni őket.
És akkor Portugáliában, meg az egész világban mi volt, mire emlékeztek?
Háború volt.
Igen, pontosan. És a gyerekek először nem is tudták, hogy mit tegyenek, de végül azért elmesélték a történetet a családjuknak. És kérdezlek benneteket, hogy ti mit tennétek, ha megjelenne nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon? Hinnének nektek? Ákos.
Igen, én elmondanám.
És örülnél neki, ha megjelenne a szűzanya?
Igen.
Én is örülnék, ha én láthatnám. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket. Sőt, sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik.
Mária három titkot is elmondott nekik. Az első titok egy látomás volt a pokolról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés.
Igen, beláthattak a pokolba. Képzeljétek el, megmutatta nekik a szűzanya, hogy milyen rossz ott az embereknek az égő tűzben szenvedni, a szenvedő lelkeket megmutatta. A második titok, Ákos.
A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban.
Így van, ma is aktuális, Oroszország és Ukrajna háborúzik ugye egymással. Most is aktuális ez a kérés, és 1917-ben is ugyanígy háború volt a világban. És mondjuk el a harmadik titkot, a harmadik titokról annyit tudunk, hogy ezek közül a kettőt ugye már mindjárt nyilvánosságra is hozták, a harmadikat sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Jázmin, kérlek szépen mondd el a harmadik titkot.
A harmadik titok sokáig rejtve maradt. Csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez második János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
Köszönöm szépen, tehát itt a pápára vonatkozik. Már akkor a szűzanya elárulta a gyerekeknek, de ezt a titkot nem mondták el a gyerekek, csak később derült ki 2000-ben. Ahogy telt az idő, egyre többen hittek a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre 1917. október 13-án került sor, már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős, sáros nap volt. De mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. Tehát, ha kiszámoljuk, május, június, július, augusztus, szeptember, október, 6-szor jelent meg a szűzanya, 6 hónapon keresztül, májustól októberig. És az októberi jelenése nagyon sok ember kiment. Mi történt ott azon az esős októberi napon? Ákos.
Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdne a föld felé, aztán visszatér a helyére. a nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak.
Így van, tehát ez volt a híres napcsoda. Olyan emberek is ott voltak, akik nem hittek Istenbe, de elámultak, és akkortól kezdve tudták, hogy tényleg megjelent a szűzanya, mert egyik pillanatról a másikra minden megszáradt, és olyan nagy fényesség árasztotta el a földet, hogy ezt a napcsodát még máig is emlegetjük. Ti elhinnétek, ha ilyen napcsodát látnátok? Tamás.
Hát én először azt hinném rá, hogy ez egy napkitörés.
Igen.
De miután felszárad minden a ruha, mindenhol, utána már rá lehet jönni, hogy ez nem napkitörés volt, hanem valami csoda.
Valami isteni csoda, így van. Akkor elgondolkoznál, hogy lehet, hogy ezt a jó Isten tette, vagy a szűzanya. Mit gondoltok, mit akart üzenni nekünk a szűzanya ezzel a csodával?
A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzunk a rózsafűzért, tartsunk bűbánatot és imádkozzunk a békéért. Hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett. A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
Így van. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek. Pont itt hárman vagytok a stúdióban, és hárman beszélgetünk itt, és hogy mi lenne, hogyha most nektek is megjelenne a szűzanya. És ha ti is, meg én is minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. És ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima. Októberben, amikor meséltem is nektek a rózsafűzér imádságáról, meg beszélgettünk, meg imádkoztuk is, mondtam, hogy a rózsafűzér az az Istennek a fegyvere. Emlékeztek biztos erre. Akár közösen is elimádkozhatjuk egy tizedét, hogy csatlakozzunk a fatimai üzenethez. Ugye szoktunk mondani, hogy az üdvözlégy Máriát elmondjuk, és valami jó szándékra felajánljuk, a Jóisten meghallgatja a kérésünket. Következő témánk Szent Rita lesz, akit a héten fogunk ünnepelni, május 22-én. Hallottatok-e már Szent Ritáról, Tamás?
Igen, de még nem olyan sokat.
Igen, és mit hallottál? Tudsz-e valamit mondani?
Hát, hogy ő vásárba adták, és egy Paulo nevű férfi kérte feleségül.
Igen, hogy nem szeretett volna férhez menni, de a végén csak férhez kellett menni, a szülei azt szerették volna. Mondjunk róla egy pár dolgot, mutassuk be a rádióhallgatóknak, hogy mit tudunk még róla.
Rita 1381-ben született egy kis hegyi városkában, Kaszkiában, Olaszországban. Már egészen kicsi korától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, ha férjhez megy és családot alapít.
Gondoljátok el, ő szeretett volna apáca lenni. Először is ugye kiskorában még csak imádkozni szeretett, templomba járni, vallásos életet élt, és ő nem akart férhez menni, de a szülei mégiscsak azt mondták, hogy szeretnénk, ha férhez menni, ez az egy gyermekük született Rita a szüleinek, és férhez adták őt. Mi történt ezután, Tamás?
Bár Rita nem ezt akarta, engedelmes keret a szüleinek, és férhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett, és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a haragot haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb és hívőbb lett.
Igen, tehát megtért, hasonlóképpen, mint kitanultunk, nem olyan régen tanultunk egy szentről, akinek a férje ugyanúgy durva természetű volt. Ákos.
Szent Mónika.
Így van, köszönöm szépen, és ő is az imádságával megtérítette a férjét.
Meg Ágostont, a fiát is.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni, aki először haragos vagy durva? Nem könnyű dolog, mert lehet, hogy akkor se foglalkozik velünk, de egy Szent Ritának sikerült, illetve akkor még Ritának. Ebből a házasságból született két fia, ikerfiai születtek, akiket Rita szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig. Egy napon a férjét úton állók meggyilkolták, és a gyűlölet és bosszú és viszály akkoriban gyakran szedte áldozatait. Tehát bosszút álltak rajta, és megölték az úton. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult, és arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért, mert a két fia azt gondolta ki, hogy meg fogja bosszulni, megkeresi az apjuk gyilkosát, és meg fogja ölni. És gondoljátok el, az anyuka, a Rita, nagyon-nagyon szomorú volt, hogy mi lesz, hogyha az ő fiai gyilkosokká válnak. Szintén megint elkezdett imádkozni, nagyon buzgón imádkozott, és kérte a Jóistent, hogy ez ne történjen meg, hogy az ő gyerekei, az ő fiai bosszút álljanak az apjuknak a gyilkosán. És bár nehéz ezt kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek. Olvastam az ő életrajzát, és úgy emlékszem, hogy tüdőgyulladást kaptak a gyerekek, és nagyon hamar egymás után meghaltak. Úgyhogy végül nem követték el a bosszút. Tamás.
És ez a két ikerfiú úgy kb. Hány éves volt?
Olyan 18 év körüliek voltak. Ritának nagyon szomorú évek következtek, mert elvesztette a férjét is, meg a két fiát is. De aztán mégis kitartott, és a Jóistenhez fordult megint, és képzeljétek el, megbocsájtott a gyilkosnak, aki meggyilkolta a férjét, és ezután teljesen Istennek szentelte magát. Tamás.
Ez megint hasonló 1981 második János Pál pápa, hogy meglőtték.
Igen.
Megsebesítették.
És bement, igen, nagyon jó mondott, pontosan, és bement utána
a börtönbe,
a
és megbocsátott, és többször is meglátogatta.
Micsoda cselekedete ez, gondoljatok be, nehéz pedig azt, aki nekünk az ellenségünk, annak megbocsájtani. Aki minket meg akar ölni, gondoljatok ebbe bele. És Rita akkor nagyon buzgón imádkozott, és olvastam az életrajzában, hogy szeretett volna most már megint csak ugyanaz az álma meg vágya, amit fiatalkorában eltervezett, hogy apáca szeretne lenni. De mivel ő már férhez ment, és születtek gyermekei, szerintetek beengedték őt a szerzetes nővérek? Mit gondolsz?
Szerintem nem.
Őt sem engedték be, az ágostonos nővérekhez szeretett volna bejutni, de többször elutasították. Egyszer egy éjjel csoda történt, és bevitték őt három szent kíséretében, valahogy bekerült a kolostorban. Csoda történt, és olvashatjuk az önéletrajzában, hogy Szent Ágoston, meg Szent János bevitte őt a szerzetesekhez. De Rita nem adta föl, megint csak nagyon-nagyon imádkozott, és kitartással, a csoda által befogadták őt a szerzetesi életbe. Körülbelül 40 évet élt, úgyhogy anyaként, meg feleségként, és jött a következő pár esztendő, amit szerzetesként tudott élni, és nem is volt olyan pár, mert elég sokáig tudott szerzetesként lenni.
A kolostorban Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenvedésével, különösen a tövis koronával. Imája közben úgy érezte, mintha egy tövis megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenvedésének jeléül viselte.
Tehát a tövis koszorúból egy tövis beleszúrdott a homlokába, és ezt élete végéig viselte. Hogyha látjátok az ő szent képét, mindenképpen úgy van ábrázolva, hogy szerzetesi ruhában kereszt van a kezében, és ahogy tekint a keresztre, a tövis koszorúból egy rész, egy piros kis vércsepp ábrázolja, hogy ott neki a homlokán állandóan volt egy seb. De történt egy csoda, amikor el szeretett volna zarándokolni Rómába. Egy hétig, akkor tudjátok, nem voltak még ilyen, hogy autók, repülő, meg kocsik, igen, meg repülők, hanem gyalogosan mentek, és akkor kérte a Jóistent, hogy segítse őt, hogy kibírja ezt az utat, és akkor azon az egy héten keresztül eltűnt a homlokáról az a seb. Amíg odaért Rómában, láthatták a Szentatyát, misén vehettek részt, és amikor visszatért Kaszkiába, Olaszországba, szintén a szerzetesi rendbe, akkor egy hét múlva visszatért a homlokára is az a seb. Ákos, légy szíves, mondd el még, mit tudunk róla.
Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem is virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy égrett fügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
Gondoljátok el, januárban lett beteg, és januárban kérte a nővéreit, hogy menjenek ki, és egy szár rózsát, amit találnak a kertben, azt hozzák neki el, és a nővérek gondolták, hát hogy gondolod, te télen nincs is rózsa, meg füge, és mégis csoda történt, és behozták neki a rózsát. Ezért lett a rózsa az ő jelképe. Szerintetek miért lett Szent Rita a lehetetlen ügyek szentje? Ti miben kérnétek őtőle a segítséget? Ákos.
Mert télen mégis volt ott egy rózsa és egy égrett füge.
Így van, ez is igaz. És még Tamás.
Csak úgy beleszúrodott egy tövis a homlokába.
Azért is még, mert eltűnt a tövis, amíg átment Rómában, és visszaért.
Így van, pontosan. És amikor az életére gondolunk, hogy életében is sokat szenvedett, amikor türelemmel viselte a férjének a durvaságát, akkor a Jóisten megsegítette őt, és addig imádkozott, míg a férje megtért.
Rita szenti avatása és tisztelete. Szent Ritát pont 1900-ban avatta szenté 13. Leó pápa. És az a furcsa, hogy most meg 14. Leó pápa van.
Igen. És pontosan 14. Leó pápa, aki most lett új pápa, ő neki a nevét vette föl a 13. Leó után, 14. Leó pápát. Úgyhogy erről is meg tudjátok jegyezni. Szerette ezt a pápát ez az új bíborosunk. Még mit tudunk róla?
Azóta május 22-én, halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok ezer ember zarándokol el, rózsákat visznek, imádkoznak és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak ezen a napon. Sőt, vannak imádságok, amelyeket 9 napon át mondanak el hozzá, ezt hívják Szent Rita 9-ednek.
Köszönöm szépen. Tehát az egyházi ünnepnapja, akkor melyik nap? Ki emlékszik rá? Tomi.
Május 22-e.
Így van, köszönöm szépen. És mi a jelképe? Tomi.
Egy rózsa.
És kiknek a védőszentje akkor ő?
A kilátástalan helyzetekben lévők, az édesanyák és a meddőnők védőszentje.
Egy érdekességet szeretnék még mondani, mivel pont ő Szent Rita az én védőszentem, Budapesten a Kun utcában is van egy őróla elnevezett Szent Rita plébánia. Én már voltam Kaszkiában is, Olaszországban, ahol ő el van temetve, és ahol az ő sírja van, és képzeljétek el, hogy egy üvegkoporsóban van temetve, és szépen megmaradt a teste. És itt a homlokán, ahol volt a töviskoszorú, ott most egy gyöngyszem van. Amikor meghalt halálának pillanatában, gyöngyszemmé változott az a tövis. és Magyarországon, a Kun utcában van tényleg ez a Szent Hita plébánia, és én majdnem minden évben elmegyek oda, szentmisét hallgatok és imádkozok a védőszentemhez. Nagyon szeretem ezt a Kun utcai plébániát. Május 22-én ott is zarándoklat van, minden órában, vagy minden két órában szentmise van, és rózsát is szentelnek. És olyankor el szoktunk menni anyukámmal, vagy a gyerekeimmel. És ti is, ha tehetitek, a szüleitekkel keressétek fel ezt a templomot. Zarándokoljatok el Budapestre Szent Ritához, vegyetek részt ott egy szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Mert Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi is kitartóan, szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak.
Ma két olyan történetet hallhattunk, amelyek bár régen történtek, mégis ma is nagyon fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyermekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak felnőtteket, hanem gyerekeket is. Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéért, különösen a rózsafűzér által. Ma is nagyon szükség van erre a békére a családainkban, az iskolában, a világban is. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével választotta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem el is gondolkodtatnak, megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban is.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Meghallgatott imádság, egy ismeretlen szerző imája. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyekben megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, amelyeket megtanultam megoldani.
Előmenetet óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, imádságban gondoljunk egymásra, és imádkozzunk a békéért és a Szent Atyáért. A kedves rádióhallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Alexander Dumas a Három testőr című írásának harmadik részét, majd Portik Lukács Lóránt Ferences szerzetes testvérrel beszélget Hajdú Mária. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05 mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egri házi orvossal. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Borsodabó Üzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Majd kiderül, hogy a hónap végéig a nevezéseket a Superszum. Háladíjra Bernasconi Busch Katalin, az alapítvány kuratóriumi elnöke lesz a vendégünk, az adás végén pedig a Herman Otto Múzeum aktualitásairól beszélgetünk Vas Levente sajtóreferenssel. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Hajdú Mária, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
Láttam az új eget és az új földet. Az első ég és első föld elmúlt, és a tenger is eltűnt. Ezután láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet leszállni a mennyből, az Istentől. Olvasom a Jelenések könyvében. Arra a kérdésre, miért van szenvedés és baj a világon, elméletileg nem lehet megnyugtató választ adni. Adott esetben az olyan keresztény felelet is csődöt mondhatna, mely elvontan egy hittudós asztalán született csak meg. Istent nem kell mindig logikai következtetés módjára igazolni, különösen olyan konkrét helyzetben, amikor a szenvedés kérdését vetjük fel. Az igazi keresztény válasz ugyanis nem elméleti, hanem gyakorlati magatartást tart szem előtt. Csak olyan személyi állásfoglalás derít fényt a sötétségben, ami legvégsőbb mostorságában sem rekeszti ki Isten jóságát és atyai szeretetét, hanem vele még szorosabb kapcsolatban marad. Jézus Krisztusban a külső Istentől való elhagyatottság is Isten kezében van. Az ettől eltérő válasz a kereszténységben is erőtlen marad. Uram, azt mondják, hogy a te gyermeked vagyok. Én mégis oly sokszor érzem határtalanul elhagyottnak magamat. Gyakran állok egyedül a kétségeimmel. Ezerszer kérdezem, miért? És mégsem várok válaszra, mert csak saját magammal tudok beszélni. A mások számára érvényes válaszok pedig nem nekem szólnak. Taníts meg engem imádkozni, és mutasd meg nekem a szenvedésben érlelődő boldog világodat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátra szavakban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,